Ez itt a Trendcast, a K&H csoport befektetési témákkal foglalkozó podcast csatornája, ahol elsősorban piaci aktualitásokról és a K&H csoport befektetési megoldásairól beszélgetünk szakértőkkel. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én Szűcs Tamás vagyok, a vendégem pedig Bánhalmi Gábor, a K&H lapok kezelőjének vezető stratégiája. A mai adásban arról beszélgetünk, hogy miért van az, hogy az elmúlt hetekben szinte minden az amerikai és az európai bankokról szólt, mostrában pedig már alig kerül elő ez a téma. Szia Gábor, köszöntelek az adásban.
Szia Tamás, köszöntöm én is a hallgatókat.
Ugye a fő témánk, ahogy említettem, a bankrendszerrel kapcsolatos kérdések elcsitulása igazából, és nekem az a kérdésem, hogy miért van az, hogy ilyen gyorsan el tudja felejteni a piaca felmerülő problémákat. Ezen gondolkodtam, és én most itt több dolog is eszembe jutott, tehát hogy esetleg azért, mert hogy nem is voltak problémák, vagy esetleg ilyen gyorsan megoldódtak ezek a problémák, vagy netán nem akarnak róla tudomást tenni a befektetők. Tehát itt szerinted mi a jó válasz?
A piac tényleg mindig nagyon gyorsan felejt, de nekünk azért érdemesebb lehet egy picit a dolgok mélyére nézni. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ezek a problémák, amiket láttunk a bankrendszerben, akár a Silicon Valley Bank, akár a Credit Suisse, azok elszigetelt dolgok voltak olyan értelemben, hogy ez a két bank különböző okokból, de nem igazán működött jól, vagy a kockázatkezelése, a befektetési politikája, vagy esetleg a korábbi irányítása botrányok miatt, tehát gyenge láncszemek voltak az egész rendszerben. És én úgy látom, hogy igazából ezek tünetek, amik most azért jelentek meg a gazdaságban, mert nagyon hirtelen, nagyon gyors kamatemelés volt. Főleg az Egyesült Államokban látványos ez. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy egy évvel ezelőtt még 2022. márciusában 0% közelében volt az Egyesült Államokban az irányadó kamatszint, most pedig már 5%-on van az irányadó kamatsáv felső széle. És hát ez a fajta nagyon gyors kamatemelés, ez elkezdett feszültségeket okozni a gazdaságban. Sokszor az is szerintem probléma a piaci megítélés szempontjából, hogy sokan úgy gondolnak a kamat emelésekre, hogyha emel a jegybank, akkor annak a hatása azonnal megjelenik a gazdaságban. De azért jellemzően ennek hosszú idő kell, fél év, egy év. Tehát szerintem most tartunk pont ott, hogy elkezd nagyon erősen megjelenni a gazdaságban ez a nagyon hirtelen kamat emelés. Elkezdenek szigorodni a pénzügyi kondíciók, elkezd az egész rendszer feszülni, és a leggyengébb láncszemek elpattanhatnak, és hát ilyen volt ez a két bank is, akiknek különböző okokból, de gyenge volt vagy a kockázatkezelésük, vagy a befektetési politikájuk, vagy az egész irányításuk, elfogyott velük szemben a bizalom, és tulajdonképpen ezért hulltak ki a rendszerből, de a mögöttes folyamat az, hogy a nagyon gyors kamatemelések miatt elkezdett a feszültség felépülni a rendszerben.
Ugye említetted, hogy ugye ezek a gyenge láncszemek a bankrendszerben, és ezeket megtalálja a piac, de hogy akkor attól nem kell félnünk, hogy esetleg ilyen nagyobb strukturális probléma is lehet a bankrendszerben, mert lehet, most láttunk egy-két ilyen elszigeteltebb esetet, de mi van akkor, ha ez tovább gyűrűzik?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és úgy látom, hogy abszolút nem kell strukturális problémáktól tartani a bankrendszerben. Sokan 2008-at hozzák föl mindig példaként, de hogyha megnézzük a bankrendszer mostani állapotát és a 2008-as állapotot, akkor tulajdonképpen égés föl a különbség, sokkal stabilabb lett a rendszer, nagyon komoly szabályozói szigorítások voltak a 2008-as válság után, tehát a nagy bankok tőkehelyzete sokkal stabilabb, teljesen máshogy néz ki az egész struktúra, mint 2008-ban, és főleg Európában nagyon-nagyon erős és szigorú a szabályozás, tehát azt gondolom, hogy strukturális problémáktól, főleg olyanoktól, amit 2008-ban láttunk, egyáltalán nem kell tartani. Itt tényleg az történik, hogy ahogy szigorodnak a pénzügyi kondíciók, a gyengébb láncszemek kezdenek el elpattanni.
Ugye azt most, ahogy többször is említetted, hogy ez az egész azért indult el, mert hogy szigorodnak a pénzügyi kondíciók, de ugye ha ezek szigorodnak, az nyilván nem feltétlenül csak a bankrendszert érintheti. Tehát látsz esetleg más olyan szektorokat, ágazatokat, ahol esetleg ez problémát okozhat a jövőben?
Igen, biztos, hogy látunk majd még problémákat, nehézségeket. Amikor ilyen gyorsan emelkednek a kamatok, ez tényleg egy óriási feszültséget hoz a rendszerbe, és talán a következő olyan szektor, ahol láthatunk majd gondokat, az a kereskedelmi ingatlanok szektora lehet. Ez az a szektor, amit több csapás is ért az elmúlt években, elég, ha csak arra gondolunk, hogy a COVID után a kihasználtság rendkívül csökkent, ugye itt a home office, a hibrid munkavégzés nagyon teret nyert, tehát nagyon csökkentek az irodaházak kihasználtsági számai. akár azt látjuk, hogy az elkereskedelem térnyerésével a kiskereskedelmi üzletláncoknak is csökkent a forgalma, tehát tulajdonképpen ezeknek az épületeknek is csökkenhet a kihasználtsága, és akkor erre a helyzetre jött rá egy szigorodó finanszírozási környezet. Ezeknek a kereskedelmi ingatlanoknak, ahogy elkezd drágulni a finanszírozásra, emelkednek a kamatszintek, egyre inkább problémák jelenhetnek meg, tehát tulajdonképpen ahogy drágul a finanszírozás, nőhet itt is a feszültség, és azt is látni kell, hogy a kereskedelmi ingatlanok piacán az elmúlt években egy óriási áremelkedés ment végbe, tehát tulajdonképpen nagyon könnyen túlértékeltnek is tekinthetik a befektetők a szektort. Tehát több olyan tényező is felépült, ami nekem azt mondja, hogy ez lehet esetleg a következő olyan szegmens, ahol láthatunk majd problémákat itt a nagyon gyors kamatemelés hatására.
Ezeken a szektorokon kívül nyilván még akár lehetnek olyanok, amikre nem is gondoltunk, de hogy te most hogy látod, hogy összességében mi a helyzet a gazdaságban? Tehát, hogy várható-e az, hogy egy nagyobb fékeződés előtt állunk, vagy mit mutatnak most a számok?
Nagyon érdekes a helyzet, mert tényleg azt látjuk most, hogy a jegybankok mindent megpróbálnak megtenni, hogy fékezzék a gazdaságokat, lassítsák az inflációt, de a gazdaságok elég jól tartják magukat. Nyilván nekünk itt az Egyesült Államok gazdasága a legfontosabb, illetve természetesen az eurozóna gazdasága. De hát azt látjuk egyrészt az Egyesült Államokban, hogy továbbra is stabilak a fogyasztói kiadások, a gazdasági aktivitás erős. A legfrissebb munkaerőpiaci adatok most éppen egy kis enyhülést mutatnak a nagyon feszes munkaerőpiacon, de összességében az Egyesült Államokban nagyon jó a gazdasági aktivitás. És hát az eurozónában ezt még inkább látjuk, nagyon stabil az üzleti aktivitás, főleg a szolgáltató szektor erős, tehát alapvetően azért azt látni, hogy a gazdaságok még mindig erősek, és azért nyilván ez nehézzé teszi az infláció elleni harcot a jegybankok számára.
Jó is, hogy behoztad most azt, hogy a jegybankoknak ez nehézzé teszi, hiszen a következő kérdésem is az lenne, hogy egyébként mit csinálnak most, mit tudnak csinálni most a jegybankok. Tehát, hogy ezek a feszültségek, amik kialakultak most akár a bankrendszert, hogyha nézzük, ezek szerinted nem fogják-e nagyon vissza majd azt az eszköztárat, azt a lehetőségrendszert, amiben működnek a jegybankok, tehát hogy hatékonyan tudnak-e működni ebben a helyzetben?
Igen, amit most felvetettél, az egy nagyon érdekes kérdés, és tényleg komoly nehézségekbe ütközhetnek a jegybankok, hiszen most azzal szembesülnek, hogy az infláció ellen küzdeni kell, emelni kell a kamatokat, viszont látják ők is, hogy elkezdtek ezek a repedések megjelenni a gazdaságban, hiszen azért ez a nagyon hirtelen, nagyon gyors kamatemelés, ez tényleg komoly tovább gyűrűző hatásokat hozhat, tehát el kell kezdeniük most egy kicsit egyensúlyozni, hogy akkor az infláció elleni küzdelmet tekintik elsődlegesnek, hogy próbálnak jobban figyelni a gazdasági stabilitásra. Nyilván az valamennyire könnyíti a helyzetüket, hogy például a bankrendszer problémái is azzal, hogy óvatosabbá teszik az egész szektort, visszafogja a hitelezést, több tartalékot képeznek a bankok, önmagában is egy szigorító lépésként működik, szigorodnak a pénzügyi kondíciók, de a jegybankok egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben jelenleg.
És ha konkrétan megnézzük a nagy jegybankokat, tehát például a Fed, az amerikai jegybank, neki milyen lehetőségei vannak még, illetve mit vársz tőlük, mert azért itt is nagyon sok pró és kontra ér volt az elmúlt hetekben, hogy akkor most megáll már a kamatemelés, ahogy te is mondtad, elég lesz az, hogy önmagát szigorítja majd a bankrendszer, tehát itt a Fed mit fog lépni még?
Nagyon érdekes a helyzet, hiszen itt most komolyan elvált az, hogy mit vár a piac az amerikai jegybanktól, és mit jeleznek előre az amerikai jegybankárok. Most 5% az Egyesült Államokban a kamatsáv teteje, és a legutóbbi kamatdöntés után nyilvánosságra hozták a jegybankárok előrejelzését is, hogy ők hova várják a kamatszintet. És ebből az látszik, hogy nagyjából 5% fölé várják év végén a kamatszintet, tehát tulajdonképpen lehet még kisebb emelés, de az a jegybankárok jelenlegi várakozása, hogy kamatcsökkentések nem igazán várhatóak az idei évben. A piac viszont azt árazza, hogy 4,5% alatt lehet év végén a kamatszint. Tehát a piac most úgy gondolkodik, hogy mivel a gazdaságban ezek a problémák, amikről beszéltünk, elkezdtek felépülni, a jegybankok kénytelenek lesznek majd enyhíteni, kamatot csökkenteni, de a jegybankok egyelőre eltökéltnek tűnnek abban, hogy tartsák ezeket a magas kamatszinteket, hiszen azért azt látjuk, hogy az infláció elleni harc még korán sem ért véget. És hogyha megnézzük, mi a helyzet Európában, az Európai Központi Bank nemrég 3%-ra emelte az irányadó kamatszintet, viszont a további iránymutatás az most már eléggé ködössé vált, hiszen itt is megjelentek ugyanazok a problémák nyilván a bankrendszerben, amiről már korábban beszéltünk, de a piac itt olyan 3,5% körüli tetőzést áraz jelenleg a kamatszintekben, tehát itt is benne van még azért egy 0,5 pontos emelkedés, és hát Európában az inflációs adatok egyáltalán nem biztos, megbízhatóak, hiszen azt láttuk legutóbb, hogy a maginfláció, tehát ami az energiaáraktól, az élelmiszeráraktól tisztított infláció jobban mutatja az alapvető folyamatokat, még mindig emelkedik, tehát úgy tűnik, hogy a jegybankoknak itt is tartósan, magasan kell tartani a kamatszintet ahhoz, hogy ezt az erős inflációs nyomást le tudják törni.
És mi a helyzet itthon? Hiszen ugye, amit az előbb mondtál, inflációs nyomás az nálunk azért többszörösen jelenik meg, tehát hogy ezt sokkal jobban érezzük a saját bőrünkön is. Tehát itt talán még nagyobb a kérdés, hogy hogy fog tudni ez ellen harcolni az MNB, és hogy itt mit várunk a közeljövőben.
Igen, itthon még komolyabb a helyzet. Inflációs fronton 25% feletti inflációs értékeket láttunk januárban, februárban is. A jelenlegi várakozások szerint az év első felében még magas maradhat az infláció, és aztán a második fél évben indulhat meg egy gyorsabb infláció csökkenés, és ennek megfelelően a Magyar Nemzeti Bank is várhatóan csak valamikor május körül kezdheti el nagyon óvatosan csökkenteni az irányadó kamatszintet. Most 18% az irányadó kamatszint itthon, ez rekord Európában, és tényleg egy nagyon-nagyon magas kamatszint, de erre szükség is volt egyrészt a forint védelme érdekében, másrészt ennek a nagyon magas inflációnak a letöréséhez. És hát azt láttuk a legutóbbi Nemzeti Bank kommunikációból, hogy az MNB továbbra is nagyon eltökélt, és nem fog sietni a kamat csökkentésekkel. Valószínűleg meg fogja várni, hogy megjelenjenek az első komolyabb infláció csökkenésre utaló jelek, és hát azt is nagyon sokszor hangsúlyozta a jegybank, hogy akkor tud csak kamatot csökkenteni, hogyha Magyarország kockázati megítélése tartósan javulni tud, ezt nagyon sokszor kihangsúlyozták, és ezen a téren leginkább egyrészt azt figyelik, hogy mi a helyzet itthon a fizetési mérleggel, itt tavaly óriási hiány volt, és ez nagyon komoly nyomást helyezett a forintra. Itt most azt látjuk, hogy elindult egy javuló folyamat, és az idei évben feleződhet a tavalyi nagyon magas fizetési mérleg hiány. Tehát erről az oldalról könnyebbé vált a Nemzeti Bank mozgástere, viszont amiért sokkal óvatosabbá váltak, az pont a bankszektor problémái, hiszen csökkent a kockázatvállalási hajlandóság, és főleg a feltörekvő piaci eszközökből nagyon gyorsan kiszálltak a befektetők, ezt láttuk akár a forint árfolyamában is. Tehát emiatt a nemzetközi bizonytalanság miatt a jegybank óvatosabbá vált, viszont hogyha a következő hetekben, hónapokban picit javul a hangulat, és nyilván a hazai fundamentumok pedig főleg a fizetési mérlegre gondolok, rendszerűen elkezd tudni javulni, akkor elindulhat egy óvatos kamat csökkentés, és akkor talán valamikor az év végére már megközelítheti a 10%-ot az alapkamat.
És mi a helyzet a forinttal? Hiszen itt most megint ugye azt láttuk, hogy egy nagyon hosszú erősödés után egy nagyon gyors gyengülés, aztán megint egy kicsit visszaerősödés volt a piacon, hogy ez ugyanez a helyzet? Tehát, hogy egyszerűen csak a kockázatvállalási kedv hajlandóság miatt ütötték meg a forintot?
Ez most nagyon-nagyon erősen látszott, hogy a forint tényleg rendkívül érzékeny a globális hangulatra. Az egyik legkockázatosabbnak tekintett ilyen feltörekvő piaci eszköz ez alapján, amilyen mozgásokat most láttunk tőle, hiszen tényleg volt egy komoly erősödés tavaly október óta, ezt ez a nagyon magas 18%-os kamatszint hozza, hiszen hogyha egy külföldi befektető most forintot tart, akkor a kamat különbözet az ő javára játszik, tehát már csak magát forintot tartani is nagyon jó üzlet egy mondjuk egy eurós befektető szempontjából, és ez nagyon erősítette a forintot. De látszott nagyon világosan az, hogy ahogy kirobbant ez a bankpánik, egyből elkezdték a befektetők ezeket a kockázatosabb pozíciókat zárni, és talán a forint gyengült a legnagyobb mértékben, nagyon érzékeny a globális hangulat változásaira, erre tényleg fel kell készülnünk a következő időszakban is, de hát az is látszott, hogy ez a 18%-os kamatszint, ez egy óriási hátszelet jelent a forintnak, és erre még rásegített az is, hogy a Nemzeti Bank, hogy erről már korábban itt beszélgettünk, nagyon szigorú hangvétellel nyilatkozott, tehát nem fog sietni a kamat csökkentések. Úgyhogy én arra számítok, hogy ha marad ez a nyugalom a nemzetközi piacon, akkor a forint tud még akár némileg erősödni is, vagy maradhat ezeken a viszonylag erősebb szinteken, és aztán majd nyilván, hogyha a jegybank elkezdi szép fokozatosan csökkenteni a kamatot, ahogy csökken ez a hátszél, akkor már ez az erősödési nyomás is csökken a forinton, és akkor egy szép fokozatos gyengülés elindulhat majd, de hát nyilván itt majd látni kell azt, hogy hogyan alakul a globális befektetői hangulat.
Most mindezek alapján, amiket eddig elmondtál, tehát akár itt a nemzetközi, akár a hazai piacot, hogyha nézzük meg az inflációs, meg a kamatvárakozásokat, itt most felmerülhet megint a kérdés, hogy oké, akkor mibe fektessünk, hiszen azért nem egyszerű eldönteni most, hogy mi is lesz a jó megoldás, vagy ez egyszerű, szerinted?
Hát soha nem egyszerű, de mi egyelőre úgy gondolkodunk, ahogy itt korábban is beszélgettünk már a korábbi adásokban, hogy a vegyes alapjainkban egyelőre kevesebb részvényt tartunk a hosszú távú súlynál, pont amiatt, amit már többször említettünk, hiszen a részvénypiacokkal kapcsolatban még sok a bizonytalanság, főleg ez a nagyon gyors kamatemelés és ennek a hatása hogyan jelenik meg a gazdaságban, hogyan jelenik meg a vállalati profitokban, illetve itthon azért könnyebb a döntés, mert a pénzpiaci eszközök, a rövid kötvények nagyon jó hozammal rendelkeznek. Ugye a nagyon magas jegybanki alapkamat az rendkívül vonzóvá teszi a pénzpiaci eszközöket, a rövid kötvényeket, így mi is azt a stratégiát követjük, hogy kevesebb részvényt tartunk, viszont ebből pénzpiaci eszközöket vásároltunk. A kötvénypiac lehet talán a legérdekesebb, és azt gondoljuk, hogy az idei évben már érdemes lesz a rövid kötvényekből szép fokozatosan átlépni a hosszú kötvények felé. A magyar hosszabb kötvények hozamai jelenleg nagyon vonzóak, nagyon magasan vannak, és itt arra számítunk, hogy a következő években szép fokozatosan csökkenni fog majd a hozamszint, ami nagyon szép profitokat termelhet a hosszú kötvényekbe befektetőknek. Tehát az idei évben valószínűleg a pénzpiaci eszközökből érdemes lesz szép fokozatosan átcsoportosítani a hosszabb kötvények felé, és amikor pedig a piac már elkezdi árazni a recesszió vagy a gazdasági lassulás után a kilábalást, akkor pedig majd a részvényeket is érdemes lesz szép fokozatosan felépíteni hosszú távra, hiszen mégiscsak ez lesz az eszközosztály, amivel hosszú távon infláció feletti hozamot érhetünk el.
Nagyjából az időnk végéhez értünk. Gábor, én ismét köszönöm neked, hogy itt voltál velünk, és hogy segítesz eligazodni így a napi hírekben, meg hogy a napi híreken túl tudjunk látni, a tényleg fontos dolgokra nézni.
Köszönöm szépen a meghívást.
A kedves hallgatóinknak is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ha szeretnének értesülni az újabb adásokról, akkor iratkozzanak fel a www.trendmonitor.hu oldalon, de megtalálhatnak bennünket a Spotify-on, az iTunes-ban és a Google Podcast-on is.